Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
December 25-én Isten fiának, Jézus Krisztusnak földi születését ünnepeljük. Ez születés az üdvtörténet központi eseménye, mert aki született, nem csak egy az emberek közül, hanem valóságos Isten és valóságos ember egy személyben. Hangsúlyozta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a karácsonyról szóló táviratirodához eljuttatott közleményében. Emlékeztettek, első Gyula pápa 350-ben nyilvánította Jézus születésének napjává december 25-ét. Az új ünnep szimbolikus magyarázata szerint a karácsony Jézusnak a világ világosságának születésnapja. A karácsony örömet és békét hoz mindazoknak, akik a betlehemi pásztorokhoz hasonlóan meghallják az angyal szavát. Ez lesz a jel, találtok egy jászolba fektetett, bepójált gyermeket, olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében. Hozzáteszik, az ünnep alkalom arra, hogy felismerjük és elfogadjuk Isten minden embert megérintő szeretetét, amely átragyog a betlehemi éjszaka ridegségén és meghitté változtatja azt. Idéztek 14. Leó pápa Dilexité kezdetű enciklikájából. Jézus szerény körülmények között született. Ő nem csak mint szegény messiás jelenik meg a világ előtt, hanem mint a szegények messiása is. Észrevesszük-e és lehetőségeinkhez mérten segítjük-e rászoruló embertársainkat, akikhez a megváltó már újszülöttként olyan közel került? Tette fel a kérdést közleményében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Leó pápa is a Jónak lenni jó akció mellé állt, amellyel idén a Kárpátaljai Kegyes Alapítvány támogatták, közölte a magyarkurír.hu. 14. Leó pápa is segítette a magyar közmédia Jónak lenni jó akcióját. Egy dedikált pileólust, pápai sapkát ajánlott fel a kárpátaljai árva és félárva gyermekek javára, amely 3 millió forintért kelt el. Az értékes tárgyat a Ráti gyermekotthonban helyezik el, mondta el Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatorna igazgatója és a Jónak lenni jó projekt vezetője. A kormány keddi ülésén tárgyalta január 1-én életbe lépő intézkedésekről, és beszámolót hallgatott meg az uniós csúcsról és mindarról, ami ebből a magyar kormányt érinti. Tájékoztatott a kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Közölte, januártól teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása. Ez 50%-os emelést jelent. Egy gyermek esetén 20 ezer, két gyermek esetén 80 ezer, három gyermek esetén 198 ezer forinttal több marad havonta a családoknál. Életbe lép a 30 év alatti édesanyák adómentessége. A 40 év alatti édesanyák esetében ez két gyermek vállalása esetén vehető igénybe. Van lehetőség rá, hogy az édesapa jövedelméből vegyék igénybe a szülők a kedvezményt, tette hozzá a miniszter. Megállapodás született a munkaadók és a munkavállalók között, így januártól 322.800 forint lesz a minimálbér összege, mondta el Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón, kiemelte. A garantált bérminimum pedig 373.200 forint lesz. A kis- és középvállalkozók alanyi áfamentességének mértéke 20 millió forintra emelkedik. A következő években 22 millióra, majd 24 millióra fogják emelni. A 13. havi nyugdíj kifizetése mellett megkezdik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését, emelte ki Gulyás Gergely, majd hozzátette. Az átlag nyugdíj 250 ezer forintra emelkedik. A közszolgálati dolgozóknak ingatlanvásárlási segítséget nyújtanak 1 millió forint értékben. Folytatják a tanárok bérének emelését. A diplomások átlagbérének 80%-át már elérték, ezt tartják, ezért jövőre 10%-os emelést kapnak a pedagógusok. Így 936 ezer forint lesz az átlagbérük, sorolta a tárcavezető. Végül az időjárásról. Nagy rész borult idő valószínű, esetleg keleten, északkeleten szakadozhat a felhőzet. Az ország nyugati felén többfelé várható csapadék, délen eső, az Észak-Dunántúlon havas esőbe, havazásba válthat a csapadék, de kisebb, maradandó hóréteg csak a magasabb csúcsokon lehet. Megszűnő jelleggel északkeleten is előfordulhat havas eső, a magasabb részeken kis havazás. Az északkeletire forduló szél megélénkül, északkeleti tájainkon meg is erősödik. Hajnalban mínusz 1 és plusz 4 fok valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 1 és 7 fok között alakul. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa jó kívánsága a vatikáni alkalmazottakhoz. Mindennapi szolgálatunkkal dicsérjük az Urat. A pápa nagyobb kollegialitást sürget a papi szolgálatról szóló apostoli levelében. Szent Család vasárnapján zárul a falakon kívüli Szent Pál Bazilika szent kapuja.
Leó pápa karácsonyi jó kívánságai a vatikáni alkalmazottakhoz. Mindennapi szolgálatunkkal dicsérjük az Urat. A római kúria köszöntése után Leó pápa hétfőn délben találkozott a 6. Pál aulában a Vatikán alkalmazottaival és családtagjaival. A több ezer vatikáni munkatársnak, akik a legkülönbözőbb intézményekben dolgoznak, a Szentatya szívből megköszönte szolgálatukat, majd a betlehemi jászó szereplőinek bemutatásával jelezte, hogy ezzel a lelkülettel kell nekünk is betöltenünk a küldetésünket. Leó pápa mindenek előtt megköszönte, hogy eljöttek a karácsonyi összejövetelre.
Ed è la prima volta che vi incontro tutti insieme anche con molti vostri familiari. E questo mi fa molto piacere.
Ez az első alkalom, mondta, hogy találkozom veletek és családtagjaitokkal, és ennek nagyon örülök, szólt személyes hangon a Szentatya. Ma ugyan nem kell a munkáról beszélnünk, de én mégis megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem a munkátokat. Egyre jobban kezdem megismerni a Vatikánt, amely hivatalok és szolgálatok hatalmas mozaikja, és remélem, hogy Isten segítségével a különböző munkahelyek meglátogatása során találkozom majd veletek. A pápa örül a találkozó családi pillanatának, immár szinte a karácsony előestéjén, amelyet a betlehemi jászol előtt élnek át, miként az aulában is a színes jászolnál, amelyet Costa Rica adományozott a Vatikánnak. A betlehemi jászolban a népi képzelet a mindennapi élet jellemző alakjaival népesíti be a barlang körüli teret. Így az evangélium említette pásztorok mellett különböző foglalkozású figurákat találhatunk. A kovácsot, a fogadóst, a mosónőt, a köszörüst és még sok mást. Ezek persze ősi foglalkozások, mondta a pápa. Némelyikük már el is tűnt, vagy teljesen átalakult, de a Betlehemen belül megőrizték jelentésüket. Minket pedig arra emlékeztetnek, hogy minden tevékenységünk, hétköznapi elfoglaltságunk Isten tervében nyerje el teljes értelmét, amelynek középpontjában maga Jézus Krisztus áll. A jászolban fekvő kis Jézus pedig, mintha mindenkit megáldana.
La sua presenza mite e umile diffonde ovunque la tenerezza di Dio.
Szelíd és alázatos jelenléte Isten gyengétségét sugározza mindenfelé. Amíg Mária és József a gyermeket imádják, a pásztorok pedig ámulattal közelednek hozzá, addig a többi szereplő a mindennapi tevékenységét végzi. Úgy tűnik, mintha eltávolodnának a központi eseménytől, de ez nem így van, hangsúlyozta Leó pápa. Valójában mindenki pontosan úgy vesz részt, ahogyan van. A helyén marad, és azt teszi, amit tennie kell, végzi a munkáját. Leó pápa szeretné valójában is azt hinni, hogy ugyanezt történhet velünk is a munkanapjaink során, miközben megszokott munkánkat végezzük, mert hiszen éppen ezzel dicsérjük Istent, ha az jól, elkötelezetten tesszük. Néha annyira leköt a rohanó élet, hogy nem is gondolunk az Úrra vagy az egyházra, hanem csak magára, munkára, hogy abban a legjobbat adjuk, és a világi hívek, a családjaik és gyermekeik iránti szeretettel éppen ezzel dicsőítik meg az Urat, szólt elismerően a pápa.
Impariamo dal Natale di Gesù lo stile della semplicità, dell'umiltà.
Jézus születéséből tanuljuk meg az egyszerűség és az alázat stílusát, és gondoskodjunk együtt arról, hogy ez mindinkább az egyház stílusává váljon. Végül arra kérte őket, hogy hazatérve adják át a köszöntését az otthon maradt szeretteiknek, főként az időseknek és betegeknek, azt is elmondva nekik, hogy a pápa imádkozik értük, majd áldott karácsony kívánt nekik abban az örömben és derűben, amelyet Jézus ad nekünk.
A pápa nagyobb kollegialitást sürget a papi szolgálatról szóló apostoli levelében. A II. Vatikáni zsinat papképzésről, valamint a papi életről és szolgálatról szóló határozatainak 60. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa új apostoli levele a papok szolgálatának és szerepének mélyebb megértésére irányul. A hűség, amely a minden ember iránti alázatos szolgálatban, Istennel és népével való állandó párbeszédben fejeződik ki a folyamatos képzés révén, a papok közötti testvériség és az egész egyház kontextusában, a missziós és szinodális lelkületben, amely túllép minden önmagunk ünneplésének kísértésén. Ezek azok a prioritások, amelyeket 14. Leó a papi életben fokozni kíván a Jövőt Teremtő Hűség című apostoli levelében, amelyet a szeplőtelen fogantatás ünnepén írt alá és december 22-én tett közzé. A levelet a zsinati Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis dekrétumok 60. évfordulója alkalmából írta. Ezek a dokumentumok, amint a pápa hangsúlyozza, mérföldkövet jelentenek a lelkipásztori szolgálat természetéről és küldetéséről, valamint az arra való felkészülésről szóló teológiai reflexióban, és amelyek megőrzik nagy újdonságukat és jelentőségüket. Ezért életben kell tartanunk ezt az emléket a zsinat szándékairól, azáltal, hogy elfogadjuk azt a küldetést, amelyet ezek a dekrétumok az egész egyháznak adtak, írja a pápa. Ez magában foglalja a papi szolgálat mindennapos megújítását, erőt merítve annak gyökeréből, amely Krisztus és az egyház közötti kötelék. Leó pápa szerint ez elsősorban azt jelenti, hogy a lélek hangjára kell támaszkodnunk, amely eredetileg táplálta a vágyat erre a lelkipásztori hivatásra, amely mindig Isten ingyenes ajándéka. A pápa arra kéri az egyházat, hogy támogassa a papok folyamatos képzésére irányuló kezdeményezéseket, mint például a tavaly februárban tartott konferencia, amelyen több mint 800-an vettek részt, mintegy 80 országból. Hangsúlyozza továbbá, hogy a szemináriumok célja, hogy a képzés terei legyenek, hogy segítsenek a szeminaristának a saját szívére figyelni. Csak az emberileg érett és lelkileg szilárd papok és szerzetesek vállalhatják a cölibátus elkötelezettségét, és hirdethetik hitelesen a feltámadt evangéliumát, figyelmeztet 14. Leó pápa. A Szentatya nem hagyja figyelmen kívül azokat a nyílt sebeket sem, amelyek továbbra is sújtják az egyházat. Az elmúlt évtizedekben a papság tagjai által elkövetett visszaélések által okozott bizalmi válság az egyházban szégyennel töltött el és alázatra hívott minket. Még inkább tudatosította bennünk az átfogó képzés sürgető szükségességét, amely biztosítja a papjelöltek személyes fejlődését és érettségét, valamint a gazdag és szilárd lelki életet. A képzés kérdése központi szerepet játszik annak a jelenségnek a kezelésében is, amikor azok elhagyják a papi szolgálatot néhány év vagy akár évtized után. Ezt a fájdalmas valóságot nem szabad kizárólag jogi értelemben értelmezni, hanem megköveteli tőlünk, hogy gondosan és együttérzően vizsgáljuk meg ezeknek a testvéreknek a történetét és a számos okot, amelyek ehhez a döntéshez vezethették őket. A megfelelő válasz mindenek előtt a képzés iránti megújult elkötelezettség, amelynek célja a növekedés útja az Úrral való bensőséges kapcsolatban. Leó pápa óva int az önreferencialitás kísértésétől, amelyet el kell kerülni, mert a papi hivatás mindig kapcsolati jellegű. Egyetlen pásztor sem létezik egyedül. Majd rámutat, a hivatás soha nem pusztán egyéni út, hanem arra kötelez minket, hogy gondoskodjunk egymásról. Ez a dinamika mindig a kegyelem műve, amely átöleli törékeny emberségünket, meggyógyítva azt a narcizmustól és az önzéstől. Hittel, reménnyel és szeretettel arra kaptunk hivatást, hogy minden nap kövessük Krisztust, minden bizalmunkat az Úrba helyezve. A közösség, a szinodalitás és a misszió nem valósítható meg, ha a papok szívében az önreferencialitás kísértése nem enged a meghallgatás és a szolgálat gondolkodás módjának. A papi testvériség nem csupán egy ideál vagy egy szlogen, hanem a szolgálatot végzők identitása alkotó elemének egy olyan aspektusnak kell tekinteni, amelyet megújult erővel kell követni. Ezzel kapcsolatban Leó pápa rámutat, hogy bár már sokat tettek a Presbyterorum Ordinis ajánlásainak végrehajtása érdekében, még van mit tenni. Részletesen kitér néhány kérdésre, beleértve a gazdasági egyenlőség megvalósítását azok között, akik szegény plébániákat szolgálnak, és azok között, akik gazdag közösségekben végzik szolgálatukat, valamint az egészségügyi és idős gondozást, amely egyes egyházmegyékben vagy országokban még nem biztosított. A kölcsönös gondoskodás, a kifejezett odafigyelés a legmagányosabb és legelszigeteltebb testvéreinkre, valamint a betegekre és az idősekre nem tekinthető kevésbé fontosnak, mint a ránk bízott emberekről való gondoskodás, állapítja meg a Szentatya. A pápa ezután az egyik olyan veszélyre utal, amely a papi életet fenyegetheti, nevezetesen a magányra, amely elfojtja apostoli buzgalmunkat és szomorú önmagunkba zárkózáshoz vezethet. Emiatt is, elődeim iránymutatásait követve, írja pápa, remélem, hogy minden helyi egyházban megújul az elkötelezettség a közösségi élet lehetséges formáiba való befektetés és azok előmozdítása iránt, hogy a papok kölcsönös segítséget találhassanak az intellektuális és lelki élet ápolásában, hogy elősegítsék az egymás közötti jobb együttműködést a szolgálatban, hogy megvédjék őket a magányból eredő lehetséges veszélyektől, írja apostoli levelében 14. Leó. A pápa ezután kiemeli az állandó diakónus szolgálatát. A nagy törékenység idején minden felszentelt pap arra hivatott, hogy élje meg a szeretett közösséget azáltal, hogy visszatér a legalapvetőbb dolgokhoz, és közeledik az emberekhez, hogy megőrizze a reményt, amely az alázatos és konkrét szolgálatban ölt testet. Ebben a kontextusban az állandó diakónus szolgálata a szolgáló Krisztushoz hasonlóvá válva a szeretet élő jele, amely nem marad a felszínen, hanem lehajol, meghallgat és oda ajándékozza magát. Az együttműködő papokból és diakónusokból álló egyház szépsége, akiket az evangélium iránti ugyanazon szenvedély egyesít, és akik figyelnek a legszegényebbekre, a szeretett közösség ragyogó tanúság tételévé válik. A diakonátus egy diszkrét, de lényeges szolgálat, különösen akkor, ha a családdal szeretett közösségben élik meg, mert egy megértendő, értékelendő és támogatandó ajándék, figyelmeztet Leó pápa. Hasonlóképpen, folytatja apostoli levelében, a laikus hívők szerepét teljes mértékben szinodális szempontból kell értékelni. E tekintetben megfelelő kezdeményezésekre szólít fel minden részegyházban, hogy a papok megismerkedhessenek a szinódus záró dokumentumának irányelveivel. Leó pápa ezután konkrét ajánlásokat tesz. A szeretett közösség egyháztanának még hatékonyabb megvalósítása érdekében a papi szolgálatnak túl kell lépnie a kizárólagos vezetői modellen, amely a lelkipásztori tevékenységek központosításához és a ráruházott összes felelősség egyedüli viseléséhez vezet. Ehelyett a szolgálatnak egyre inkább a kollegiális vezetés felé kell elmozdulnia, a papok, a diakónusok és Isten egész népe közötti együttműködéssel, amely kölcsönös gazdagodáshoz vezet, ami a Szentlélek által adományozott különféle karizmák gyümölcse. Ahogy az Evangelii Gaudium emlékeztet minket arra, hogy a szolgálati papság és a Krisztushoz, a vőlegényhez való hasonulás nem vezethet oda, hogy a szentségi tekintélyt a hatalommal azonosítsuk. A papi hivatás a testvérek szolgálatának örömében bontakozik ki, összegzi gondolatait 14. Leó. Azonban, megfigyelve a kortárs társadalmakban érzékelhető néhány gyakorlati trendet, nevezetesen a túlzott összekapcsolódottságot, a pápa óva int egy kettős kísértéstől, amely aláshatja a papi szolgálatot. Az önmagáért való hatékonyság, amely gyakran túlzott média jelenléttel jár, és az egyfajta teljes csendesség. Az evangelizációt nem a megvalósított projektek számával mérik, magyarázza a pápa, sem a felajánlott szolgáltatások számával. Másrészt a lusta és legyőzött megközelítés ugyanilyen helytelen. A papok minden helyzetben arra hivatottak, hogy hatékonyan válaszoljanak a hiteles és őszinte kapcsolatok iránti nagy éhségre, amely a kortárs társadalomban megtalálható a szerény és tiszta élet tanúságtételén keresztül. A szemlélődés és a cselekvés közötti harmóniát nem a működési tervek kétségbeesett elfogadásával, vagy a tevékenységek egyszerű egyensúlyozásával kell keresni, hanem a húsvéti dimenziónak a szolgálat középpontjába helyezésével. A fenntartás nélküli önátadás azonban nem lehet és nem szabad, hogy azt jelentse, hogy feladjuk az imát, a tanulást vagy a papi testvériséget. Éppen ellenkezőleg, az ima válik azzá a horizontá, amelybe minden belefér, amennyiben az Úr Jézusra irányul, aki meghalt és feltámadt a világ üdvösségéért, zárja új apostoli levelét 14. Leó pápa.
Szent család vasárnapján zárul a falokon kívüli Szent Pál bazilika szent kapuja. December 28-án, karácsony utáni első vasárnap, vagyis Szent család vasárnapján zárul a falokon kívüli Szent Pál bazilika szent kapuja. December 28-án vasárnap délelőtt 10 órakor James Michael Hervey bíboros, a falokon kívüli Szent Pál bazilika főpapja végzi a Szent Kapu bezárásának a szertartását a bazilika átriumában, majd ezt követően körmenetben bevonulva Szent Misét mutat be a főoltárnál. A hívek és zarándokok szabadon belépőjegy nélkül léphetnek be a bazilikába és vehetnek részt a szertartásokon. A Szent Kapu, mint a remény és a megújulás szimbóluma. A reménység jubileumi szentévében a falakon kívüli Szent Pál bazilika Szent Kapuját ez év január 5-én nyitotta meg Harvey bíboros, a bazilika főpapja, mint egy 3000 hívő jelenlétében. A Szent Pál bazilika Szent Kapuja megnyitó szertartásának kezdetét két rendkívül megindító zenei pillanat jellemezte. Az átriumban megfújták az ökölszarvat, ennek jele a júbel, és ami valójában nevet adott a jubileumi örvendezésnek. Így hirdette meg annak kezdetét a 122. Zsoltár kezdő soraival, öröm töltött el, amikor jelezték, indulunk az Úr házába, lábaink már átlépik kapuidat, ó Jeruzsálem! A Zsoltárt Gregorián dallamra énekelték a bencés szerzetesek, utalva a Szent Pál apátság Szent Benedek rendi eredetére, hiszen a bencés szerzetesek immár több mint 1200 éve őrzik Szent Pál a népek apostola sírját, és egyúttal felelősek az zarándokok és hívei fogadásának liturgikus és lelkipásztori szolgálatáért. A Szent Kapu megnyitása után a körmenet Harvey Bíboros és Rino Fizikella ések vezetésével a szerzetesi közösség és az evangelizációs dikasztírium képviselőinek kíséretében megérkezett a konfesszió oltárhoz, amely alatt a népek apostolának erekéi nyugszanak. A remény jubileuma az egész év során meghívás volt minden zarándok számára, hogy elinduljon egy lelki úton, és a hitben fedezze fel újra az erőt a jelen kihívásaival való szembenézéshez.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget Jézus Krisztus születéséről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Azért van a síró, hogy vigasztald, és éhező, hogy teríts asztalt. Azért van seb, hogy bekösse kezed, vak elhagyotott, azért van, hogy vezesd. Azért van annyi árva üldözött, hogy oltalmat lejjen karod között. Azért roskadnak más vállai, hogy terhüket te segíts hordani. Az irgalmat kínok fakasztják, s mélység felett van csak magasság. S ha már gyötrődik, vérzik, szenved, azért van, hogy te megmutathasd, mennyi szeretet van benned. Megmutatta, de néha legalább, enyhülte, s szépülte tőled a világ. Vagy tán kezettől támadt foltra folt, ott is, hol eddig minden tiszta volt? Ki vagy? Vigasznak, írnak, szántak, menedéknek, oszlopnak, szárnynak. Ki van jelölve a helyed? Ne nyugodj, míg meg nem leled. Csak ott leszel az, aminek rendeltettél, másként rideg, céltalan lesz az életed. Mag leszel, mely kőre esett, elkallódott levél leszel, mely a címzethez nem jut el. Gyógyszer, ami kárba veszett, mit soha se kap meg a beteg. Rúd leszel, de zászlótalan, kalász leszel, de magtalan, cserép, amiben nincs virág, s nem veszi hasznot sem az ég, sem a világ. Ne feledd, ki van jelölve a helyed. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kedves gyerekek, a mai hittanóránkon arról fogunk beszélgetni, hogy mit jelentett Krisztus születése a sötét világnak. Ugye észrevettétek, hogy még december 21-éig itt az adventi hajnalok és az adventi nappalok nagyon-nagyon rövidek, és nagyon-nagyon-nagyon uralkodik a sötétség. Látjátok, hogy sötétben ébredtek, sötétben jöttök iskolába, és mire véget ér a napközi, már sötétben megyünk haza. Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy mi az, ami rossz ebben a sötétben számotokra.
Például nyáron, még miután hazaérünk, kimehetünk játszani az udvarra, de mikor most télen már hazamegyünk, már nem tudunk kimenni, mert már sötét lesz nagyon.
Rossz, hogy nem tudsz játszani már, nincs fény. Nem látunk úgy. Tehát amikor már kijövünk az iskolából és elindulunk valahová, mindenhol sötét van. Nem látom a járdát, nem látom a jelzéseket. Nagyon-nagyon kell koncentrálni, figyelni, hogy hol kelhetsz át az úton, hogy hol van emelkedő, vagy éppen hol van olyan hely, amire nagyon vigyázni kell, hogy el ne essél például. Tehát, hogy a sötétben sokkal nehezebb, még az az egyszerű dolog is, hogy valahova eljusson az ember. Sötétben sokkal jobban kell figyelni, és az a rossz, hogy egyáltalán van olyan, amikor így autóban ülünk, bizonyára nektek is volt, és hogy nem is látod, hogy hova vezet az út. Mert ez a mély sötétség elborítja az előtted lévő utat. Az autónak a fénye világítja meg azt a rövid szakaszt, amin tudod, hogy mehetsz tovább, de akkor sem tudod, hogy mikor milyen kanyar következik. És ebben az a rossz számomra, hogy teljesen bizonytalanná tesz. Tudom, hogy hová szeretnék elérni, de nem tudom, hogy hogyan fogok oda elérni. És nagyon várom már a karácsonyt ilyen szempontból is, hogy odaérhessünk Krisztus jászolához. Mert ugye így advent idején oda tartunk a karácsonyi kis Jézushoz, aki ott van majd a jászolban. A régi emberek is féltek a sötétségtől. Úgy gondolták, hogy a zord éjjeleken ártó démonok kísértenek. Ti szoktatok a sötétben félni?
Igen.
Miri?
Én nagyon szoktam. Én nem annyira szoktam félni.
Én sem szoktam annyira.
Van-e közületek olyan, aki esetleg este, amikor elalszik, szereti, hogyha van ilyen irányfény a szobájába? Van ilyen közületek? Miri, te vagy az? Meséld el akkor, hogy ez hogy van.
Van ilyen LED függönyünk, és az mind a két szobába világít, meg a tévét se szokta kikapcsolni anya, meg vannak ilyen kisebb lámpáink, amiknek nem annyira nagy a fényük, és az szokott világítani.
És miért nem kapcsoljátok le?
Én félek a sötétben, mert nem ugyanúgy látom a szobát, ahogy nappal, és nekem biztonságot ad a fény.
Tehát elmondhatjuk, ahogy Miri is, hogy vágyakozunk a fényre, ami eligazítást, útmutatást ad. A mai emberek már nem félnek a külső sötétségtől általában, azonban a bensőnkben, a lelkünk éjszakáiban gyakran mégis rettegünk. Krisztus az éjszakába érkezik az emberek közé. Jézus a legbensőnkben születik meg, és ahol ő jelen van, ott felragyog a fény. Ha szíved sötétjébe is beengeded, oda a félelmeidbe, az aggodalmaidba, a gátlásaidba, a rettegéseidbe, azt az Isten a fényével és a szeretetével beragyogja, a te sötétségedet is, és így fog a félelem és a rettegés megszűnni. Mi jelenti számotokra a ti életetekben ezt a sötétséget, az éjszakát? Mik azok az aggodalmaitok, a fájdalmaitok, amitől titkon rettegtek? Mitől féltek igazából?
Bogár ott lesz a falon.
Igen.
Attól félek. Ha nagyon mély vízbe vagyunk, és például attól félek, hogy elsüllyedek, azt nem kapok levegőt.
Én is félek a bogaraktól, meg amikor nagyon magasba vagyok, akkor tériszonyos vagyok, és ettől félek.
Igen, egyébként az is van, hogy én is olyan voltam kislánykoromban, hogy én se féltem leugrani sem, meg semmi ilyen dologtól, de aztán majd változik ez neked is, mert hogy lesznek olyan dolgok, amire azért aggódni fog az ember, vagy szokott. Általában a kisgyerek is akkor fél már, amikor mondjuk mondja neki az anyukája, hogy ne nyúljon hozzá a tűzhelyhez, aztán hozzányúl és megégeti az ujját, utána már félni fog attól, hogy hozzáérjen. Szóval, hogy megvannak a mi sötétségeink is, megvannak a mi rettegéseink is, és most a következő kérdés, hogy mikor veszi át az uralmat, a félelem és a bizonytalanság a mindennapjaitokba? Mikor szoktatok bizonytalanok lenni?
A matekon nagyon bizonytalan vagyok.
Ha olyat cselekszünk, amit nem kellett volna, de csak idegességünkből csináltuk, és azon utána elgondolkozunk, akkor bizonytalanok vagyunk benne, hogy ezt meg kellett volna, vagy nem.
Meg amikor órán vagyunk, és valami dolgozat lesz, vagy valami, akkor ez szokott lenni, már izgulunk, félünk, hogy rossz lesz, elrontjuk, és hogy van-e, amit nem tudunk.
Meg szoktátok-e várni, hogy magától elmúljon ez a sötétség, ez a félelem, vagy milyen utat szoktatok találni magatoknak, hogy a világosság felragyogjon így bennetek? Mit talált ki anya, hogy ne féljél annyit a matektól?
Járok matektanárhoz, sokat gyakorolok, így jobb is.
Én, ha félek, vagy bizonytalan vagyok valamiben, vagy nem tudok valamit, akkor én imádkozni szoktam.
Én is imádkozok, meg így becsukom a szememet, és mondom magamba, hogy jó lesz, ne izgulj, ne félj, mert sikerülni fog.
Képzeljétek el, ahogy ugye Jézus a Betlehemnek a városában megszületett, nyilván ő sem benne a városban született, nem egy csodálatos szép palotába, és nem várták az emberek ujjongva, hogy ő megszülessen, hanem a betlehemi sötét éjszakában, kinn a semmi közepén lévő istálóban születik meg az Isten fia, ahol ugye csak a pásztorok vannak ébren, akiknek az volt a feladatuk, hogy a nyájra, akik kinn vannak a sötét éjszakába, ugyanúgy azokra a bárányokra vigyázzanak. És a pásztorok éjjel-nappal ezekkel a bárányokkal voltak, őrizték a juhaikat a fenyegető veszélytől, a farkastól, esetleg olyan emberektől, akik megkárosíthatják őket. A sötétben várták a reggel fényét, és várták a lelki sötétségük végét, vagyis azt, amit a próféták megígértek, hogy Isten majd elküldi az üdvözítőt. És egy különleges éjszakán az angyalok fényessége beragyogja ezeknek a pásztoroknak az egét, és Isten küldöttei nagyon-nagyon jó hírt, egy felfoghatatlan hírt hoznak számukra ezeknek az egyszerű embereknek. Ők azok, akik először értesülnek arról, hogy az Isten ígérete beteljesedett. Vajon, hogyha neked mondanák el így, amikor alszol otthon a kis ágyadba, hogy Krisztus megszületett, akkor te mit csináltál volna ott a pásztorok helyébe? Te elhitted volna?
Igen, elhittem volna.
Én először nem hittem volna, hanem megkérdeztem volna valakit, hogy mit tudnak erről, vagy ez hogy lehet, és hol van. Én így egy szóra nem hittem volna még el.
Én is elhittem volna, de lesokkolódtam volna.
De elindultál volna, vagy azt mondod, hogy jó van, hát majd megnézem holnap reggel, nem olyan fontos?
Elindultam volna. Először én se hittem volna, először meg kellett volna kérdezni a többiekát, hogy ez tényleg igaz, tényleg megszületette, és utána, hogyha ők is elhitték volna, akkor már én is elmentem volna.
Mesélek nektek valamit, és akkor talán megértitek, hogy vajon miért az egyszerű emberekhez jött el az angyal. Egy napon egy bölcs rabbit megkérte az egyik tanítványa. Rabbi, én nem értem, hogy miért van az, hogy elmész a szegényekhez, azok barátságosan fogadnak és segítenek, amennyire csak tudnak. Elmész a gazdagokhoz, azok meg rád sem hederítenek. Hát mégis mi van abban a pénzben? Állj az ablak elé, mondta a rabbi, mondd meg, mit látsz. Látok egy anyát a gyermekével, látom a kocsit, ami a térre ér. Jól van. Most állj a tükör elé, nézd meg, mit látsz. Mit látnék, rabbi? Önmagamat. Na látod? Az ablak is üvegből van, és a tükör is. Mihelyt azonban egy kis ezüstöt adsz hozzá, az ember már csak önmagát látja. Értitek ezt a történetet? Mit akar ez a rabbi megtanítani ennek az embernek? Tudod, hogy a tükör miből készül? Tehát, hogy ezüstöt tesznek hozzá, és akkor lesz az üvegből tükör. Vajon itt a pásztorokhoz, meg Jézus születéséhez hogyan lehet összeilleszteni ezt a két történetet? Kik veszik észre? Kik indulnak el? Milyen párhuzamot láttok a két történet között? Itt mit akar tanítani a rabbi? Ha valaki csak a pénzt helyezi előre, akkor azok nem érdekli őket a szegények, nem érdekel a barátság, nem érdekel semmi, csak magát látja. A szegény ember azonban észreveszi a körülötte lévő embereket. És itt van a Krisztus születése ebben a sötétségben, és a pásztorokhoz mennek oda az angyalok. Nem Heródes királyhoz mennek az angyalok hirdetni, hogy megszületett a Messiás. Vajon mi a hasonlóság a két történet között? Mire akarja felhívni a figyelmünket?
Azért szóltak például a pásztoroknak, nem a királynak, mert a pásztorok jobban látják egy szegényebb körülmények között, és jobban megértik, mint egy király, aki rá se nézne. Hát megirigyed lenne rá, hogy ő a Krisztus, és nagyobb nála, és kivégeztetni.
És akkor milyen a pásztoroknak a szíve, meg milyen az egyszerű ember szíve, amire a rabbi is fel akarja hívni a figyelmet?
A pásztorok szíve tiszta és nyitott.
Kitől hallanád meg te az Isten hozzád érkező jó hírét? Ki az, akinek elhinnéd azt, hogy Krisztus megszületett? Van ilyen ember a te életedben?
Én anyának, meg a barátnőmnek.
Tehát elhinnétek azt, és el is indulnátok Krisztus köszönteni, és azt szerettem volna még megkérdezni, hogy itt a pásztoroknak az öröme az, hogy hozzájuk eljön az angyal, és elmondja, hogy a Messiás megszületik, az egy remény lesz az ő szívükben. És mi számotokra itt karácsonykor mindig miért várjátok? Mi az a fény, mi az a remény, amit nektek ez a karácsony hoz, vagy ígér? Miben más, mint a többi este?
Például a család, a többi családtagok is átjönnek egymáshoz, együtt leülünk, vacsorázunk, közben beszélgetünk.
Mi az, ami átjárja így az otthonokat ezen az estén különlegesen?
A szeretet.
És akkor szoktuk egymást szidni, meg ráolvasni a problémákat, a bajokat, meg ilyen különböző családi konfliktusokat. Ezeket ilyenkor elő szoktuk venni?
Ilyenkor mindig béke van, és nyugalom.
Na, látjátok, a költők ezért mondják azt, hogy bárcsak minden este karácsony este lenne, hogy bárcsak mindig tudnánk őrizni azt a szeretetet és azt az odafigyelést egymás iránt, mint ezen az éjszakán, amitől különleges és annyira vágyva vágyottá válik karácsony éjszakája. A bölcsek is, ahogy említette Cinti, elindultak, hiszen ezek a bölcsek kik voltak?
A bölcsek tudósok, csillagfejtők, keleti, vagyis távoli vidékről, országokból érkező pogány emberek.
Így van. És ezek az emberek, úgy írja le Anselm Grün, hogy Istenünk karácsonyi álma című könyvében, hogy a három bölcs az emberlét három területét jelképezi. Mit mondod, mi az a három terület, amit ez a három bölcs jelképez?
Az értelmet, az érzéseket és az akaratot.
Királyi emberek, akik meghajolnak egy nagyobb király előtt. Amikor Krisztus uralkodik az emberekben, akkor lehetünk igazán azok, akiket Isten eredetileg megálmodott. Akkor lehetünk igazán szabadok, önmagunk hangulatingadozásaitól, szeszélyeitől és a másik embertől is. A bölcsek ajándékai megmutatják, hogy ki Krisztus. Mit visznek ajándékba?
Aranyat vittek a királynak, tömjén az Isten fiának, és mirhát a megváltónak, aki lelki sebeinket gyógyítja.
Ahhoz, hogy ajándékaikat odaadhassák az Isten fiának, mit kellett megtenniük?
A bölcsek kitartóan egy fényes csillagot követtek.
Gyerekek, nektek is kitartóan kell követni Krisztust. Azt a csillagot, ami számotokra is mutatja Krisztus felé vezető utat. Lehetsz te is ilyen csillag mások számára. Te mersz csillag lenni az emberek, az osztálytársaid, a családod számára, hogy rajtad keresztül tudják, vagy veled együtt tudják követni Krisztust? Felmered vállalni? Hogy élitek ezt meg?
Igen, felmerem vállalni, hogy követem Jézust, de az egész családom is követi Jézust. Nekem ez így jó, hogy ilyen családba születtem.
Milyen ajándékkal készültök ti, amivel a karácsony fényét el tudod hozni, mint egy csillag a saját családodba? Mit gondolsz, mi az az ajándék?
A szeretet.
Aztán még?
A békesség. Hogy nem veszekszünk a tesómmal, anyának segítünk, és próbálunk nem rosszak lenni.
Te hogyan viszed a családodba el a csillagként a karácsonyi kis Jézus születésének örömét, Tifi?
Én is ugyanazt, hogy nem veszekszek a testvéremmel, nem kiabálok, nem hangoskodok. Anyának adok egy kis nyugalmat, hogy békén hagyom. Megköszönöm a finom ebédet, amit főzött, segítek neki, kitakarítok, meg minden.
Jézus számára a legcsodálatosabb ajándék az emberek szíve, vagyis a szeretetből szabadon felajánlott élet, hiszen értünk lett emberré. Istennek nem valamit, hanem önmagunkat kell adnunk. Önmagunk felajánlásával helyet adunk az Istennek, hogy megszülethessen bennünk a fiú. És ez a fajta ajándék is, ez a felajánlás is, ez az, amivel így viszonzod az Istennek a feléd áradó szeretetét. És hát azt kívánjuk minden kedves hallgatónak, hogy karácsony szentestéjén megérezzék és átélhessék ezt a fajta szeretetet, amit Krisztus hozott erre a világra. Azt az minden emberi értelmet felülmúló szeretetet, ami képes beragyogni a lelkünk minden sötétjét, és ami képes legyőzni minden félelmünket. Így áldjon, vezessen és segítsen meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Elhangzott műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Az ég pásztor csendben alig ég egy kis világ. Mária szülte, hogy éj a föld és ég urát, és új élet virrad, virrad ma ránk. Szüles meg benne, ragyogjon szívemben a fény, betlehemi csillag, bolyongó életem egén, barlang lelken. Téged arra kér, szállást itt vegyél, örök békém, örömöm, te legyél. Az én pásztor csendben alig ég egy kis világ. Mária szülte, hogy éj a föld és ég urát, és új élet virrad, virrad ma ránk. Szüles meg bennem, ragyogjon szívemben a fény, betlehemi csillag, bolyongó életem egén, barlang lelken. Téged arra kér, szállást itt vegyél, örök békém, örömöm, te legyél. Ragyogjon szívemben a fény, betlehemi csillag, bolyongó életem megint, barlang lelkem. Téged arra kér, szállást itt vegyél, örök végém, örömöm, te legyél. Az én pásztor
búcsúztató.
Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk, műsoraink ilyen is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Egyházforum című műsorunkat, melyben Szent Józsefről, Máriáról, valamint Karácsony titkáról lesz összeállítás. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával jelentkezünk. 3:05-kor kezdődik Egymás közt című műsorunk, melyben a régi idők karácsonyát idézzük fel. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Jézus Krisztus, a mi Urunk, test szerint Dávid nemzetségéből született. A szentség lelke szerint azonban a halálból való föltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Olvasom a rómaiaknak írt levélben. Nem az a csodálatos, hogy az Isten Isten, hanem az, hogy Isten értünk emberré lett. Az, hogy isteni élete mellett valódi emberi életet is élt. Isten könnyűvé és nehézé tette egyszerre a hitet Krisztusban. Földi élete tudatosan szegényes külsőségek között pereg le. A sugalmazó Szentlélek a Szentírásban szinte erőszakolja a szellemi szemléletet. Az evangelisták nem említik, ami csak emberi alakjához tartozott, születésének és halálának pontos dátumát, magánéletének eseményeit, testi megjelenését, és így tovább. Ő több, mint amit emberi alakja mutat. Kilétét csak az fogta föl, aki hittel közeledett hozzá. Krisztusban az Isten azonosította magát az emberiség életével, hivatásával, céljával. Többé nem is válhat ki belőle. Nem az emberiség tartja fogva, hanem saját örök elhatározása. Isten túlságosan kápráztató ahhoz, hogy lássuk. De Krisztus lényén áttetszik az Isten. Isten előtted van, de túlmutat rajtad. Ez az ő titka, ő előbb szeretett téged. Ez életed értelme, szeretedben részesedsz, egy egész örökké valóságon át, hogy magad is szeress. Szeretet nélkül mi értelme volna a létnek? Amikor imádkozol, szeretetből teszed. Amikor azért harcolsz, hogy a kizsákmányoltnak visszaad emberi arcát, ezt is szeretetből teszed. Egyetemes testvérnek jött Krisztus. Te is légy egyetemes testvér. Isten vagy Jézusom, s ugyanakkor ember. Teljes, valódi ember. Mióta testvérem lettél az emberségben, én viszont több lettem, mint ember. De ha te beöltöztél emberségembe, nekem nem kell abból soha kivetkőznöm. Sőt, emberebb emberré kell fejlődnöm. Érleld olyan minőségűvé bennem az emberséget, ami igényeidnek megfelel.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott, nappal változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.